Kedves testvéreim, úrvacsorai Isten tiszteletünk alkalmából szeretettel köszöntelek titeket, és olvasnám is az úrvacsorai Isten tiszteletünk alap ige szakaszát, Zakariás könyve 12. fejezetéből a 10. verset, és a 13. fejezetből az 1. verset. Dávid házára és Jeruzsálem lakósaira pedig kiöntöm a kegyelemnek és a könyörgésnek a lelkét, és rám tekintenek, akit átszegeztek, és siratják őt, amint siratják az egyetlen fiút, és keseregnek utána, amint keseregnek az elsőszülött után. És a 13. fejezet első versét, azon a napon kútfő fakad Dávid házának és Jeruzsálem lakósainak a bűn és tisztátalansága ellen. Amint észrevettétek, pontosítva olvastam föl ezt az ige szakaszt, ugyanis a 10. versben a könyörgés lelke helyett könyörületesség lelke van a Károlyiben fordítva, de ha megnézzük az eredetit és egybevetjük a más biblia fordításokkal, akkor kiderül, hogy itt az imádság lelkéről, a könyörgés lelkéről van szó, és ezért így olvastam fel, hogy az Isten szeretné kiárasztani szent lelkét, és szent lelke által a könyörgésnek és az irgalomnak az ajándékát, hogy tekintsünk a lélekben, ami megváltó Urunk Jézus Krisztusra. Aki értünk meghalt, aki értünk a váltságdíjat kifizette. A mai alkalommal három alapvető kérdésre keresnénk a választ. Az első kérdés, hogy Jézus Krisztusnak, az Isten fiának a kínszenvedése és kereszthalála általában az embereknek az életében, illetve az emberekből milyen magatartást váltott ki? Általában. Milyen magatartás formákat váltott ki Jézusnak a kínszenvedése és kereszthalála? A második kérdés, amire keressük a választ, hogy milyen magatartást, milyen viszonyulást vált ki azoknak az életében, akik hitre jutnak, és felismerik, hogy Jézus az ő megváltójuk, és értük meghalt. És a harmadik kérdés, amire keressük a választ a bibliai összefüggések alapján és az felolvasott ige szakasz alapján, nem más, mint az, hogy azok, akik Krisztust választották, akik hitre jutottak és bűnbánatra jutnak, azoknak milyen gyümölcseik lesznek majd. Tehát Krisztus áldozata milyen gyümölcsöket hoz az ő életükben. Az első magatartás forma, amit látunk a kereszt alatt, azok részéről, akik felnéznek a keresztre feszített Jézusra, az tulajdonképpen megtaláljuk a 22. Zsoltárban is. 22. Zsoltárban, például a 18. vers második felében, ezt olvasom, ők pedig csak néznek és bámulnak rám. Ott álltak a kereszt alatt, nem igazán tudták, hogy mi történik, kivégzés, kit feszítenek keresztre, miért feszítik keresztre, miért kell neki meghalnia. A kíváncsiság vezérelte, nem értik a történteket, ott állnak, bámészkodnak, nézelődnek, itt egy kivégzés van, lássuk, hogy ér véget, de részvételt, szeretetet nem éreznek, inkább a közömbösség, az emberi kíváncsiság vezeti őket, és nem is jutnak tovább a megértésben. Ez a jövendőlés tehát szó szerint teljesedett be, amikor Jézus keresztre feszítették. Dávid király mintegy 1000 évvel korábban leírta, hogy, amint az előbb is felolvastam, az egész verset olvasnám, a megváltó mondja, megszámlálhatnám minden csontomat, ők pedig csak néznek és bámulnak rám, megosztoznak ruháimon és köntösömre sorsot vetnek. Tehát összegezve az első magatartásformát, azok részül, az emberek részéről, akik ott állnak a kereszt alatt, az arra menők például, vagy akik egy része annak a csoportnak, akik felnéznek Krisztus keresztjére és Jézusra, tulajdonképpen nem értik, hogy mi történik, bámészkodnak, értelmetlenül szemlélik az eseményeket, nem értik a dolgok jelentőségét, súlyát, nem tudják, hogy ki halt meg a kereszten, nem tudják, hogy miért halt meg a kereszten, nem tudják, hogy értük halt meg Krisztus a kereszten, teljes tudatlanságban vannak. Kedves testvéreim, hadd kérdezzem meg, hogy ma vannak ilyen néprétegek, csoportok a magyar társadalomban, akik azt sem tudják, hogy Krisztus értük meghalt? és nem is értik a jelentőségét, és nem értik az egésznek a súlyát az ő életükre nézve, és az üdvösségükre nézve. Azt gondolom, hogy költői a kérdés. Elég sok ilyen ember van, és hát inkább a közömbösség, a nem törődömség jellemzi őket ezzel kapcsolatban. Nem érdekli az, hogy hogyan nyerhetnének új életet. A szívükre egy köd ereszkedik, az elméjük ebben a kérdésben nem lát tisztán, és nem tudnak így új életet nyerni Krisztus által. Jézus Krisztus kínszenvedése, halála számukra legalábbis egyelőre gyümölcstelen. Később még ők is megtérhetnek. Ma is széles tömegek élnek tehát ilyen közömbösségben és értetlenségben. És ezzel az első csoportot le is zárná. Tehát ez az egyik csoport, akik a keresztre, Jézusra így tekintenek. Melyik a második csoport? A második csoport a szitkozódó, gúnyolódóknak a csoportja. Így olvasom a 22. Zsoltárból, ugyanis messiási Zsoltárról van szó. A 8. és 9. verse. Akik engem látnak, mind gúnyolódnak rajtam. Félrehúzzák ajkaikat, hajtogatják fejüket. Az Úrra bízta magát, mentse meg őt, szabadítse meg őt, hiszen gyönyörködött benne. A 14. vers. Feltátották rám szájukat, mint ragadozó és ordító oroszlán. 17. Mert ebek vettek körül engem, gonoszok serege körülfogott. Látod, ezt így nevezi ezt a csoportot, egyébként a másik első csoporttal együttvéve, akik Krisztust nem ismerték fel, hogy Krisztus az ő megváltójuk, nyugodtan mondhatnák azt, hogy a bűn hatalmába kerülve a gonoszok serege körülfogta Krisztust. Az egyik a közömbös réteg, akik semmilyen együttérzéssel nincsenek Krisztus iránt, a másik pedig a gúnyolódók, szitkozódóknak a tábora. Kik gúnyolták Krisztust? Hát ha megnézzük az evangéliumokat, Máté evangéliumát például a Lukács evangéliumából egybevetjük, azt látjuk, hogy például az arra menők szidalmazták Jézust. A fő emberek, a főpapok és az írástudók, akik Jézust halálra adták. Ezen kívül a katonák gúnyolódtak. Hát végül is megtörtént egy ítélethirdetés, most már a főnökök kimondták, Pilátus kimondta a helytartó, hogy bűnös, tehát akkor most már bármit lehet tenni. És így folytathatnánk a sort, és az egyik gonosztevő is. Káromolt a Krisztust. Ha te vagy a messiás, akkor szállj le a keresztről, és segíts nekünk is. Ments meg minket is. Ments meg magadat is, ments meg minket is. Ezek közül mindegyikük a bűn hatalmában volt, és a sátán rabszolgáiként mondták azt, amit mondtak, az nekik sugalmazott, vagy mondott. A gúnyolódás, a megvetés, a csúnya leszólás a legmélyebben alázza meg az embert. Hogy érezzük magunkat, mikor csak egy kicsit is mellőznek? Még semmi rosszat nem mondta, csak egy kicsit mellőznek. Egy keresztény közösségben. Amikor még úgy igaztalan dolgokat mondanak neked. Hogy érezzük magunkat? Hogy esik? Ugye milyen fájdalmas? Most akkor képzeld el Krisztust, aki szeplőtlen bárány, aki tökéletes. A szeretetben, a szentségben, aki soha bűnt nem ismert. Olyan módon gyalázták és gúnyolták, ahogy nyomdafestéket nem tűr. Mennyivel fájdalmasabb volt ez így Krisztusnak? Végig gyalázták az ő messiási voltát, hogy ő a messiás király. Gyalázták, hogy ő Isten fia. Ha te vagy az Isten fia, szállj le a keresztről. Ha te vagy a zsidóknak ama királya, ugye a messiás királyra gondoltak. Hát szabadítsd meg magadat, és minket is. És végül az Istenbe vetett bizalmát, az Isten fiúságát és az Istenbe vetett bizalmát is gúnyolták. Hát az Istenben bízott, mentse meg őt. Azt mondta, hogy az Isten fia vagyok. Krisztus hitét érte ez a támadás. Krisztus hitét, mert ő végig kitartott az imádságban az Úr Jézus. Végig imádkozott. A 22. Zsoltár betekintést enged abba, hogy lássuk, hogy Krisztus végig a kereszten imádkozott magába. Ő végig, még akkor is, hogyha az atyának el kellett rejtenie előle az ő orcáját. Jézus ezen kívül imádkozott azokért, akik őt gyalázták, és minden bűnösért. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Az utóbbi 20 évben, te mondhatnék esetleg kevesebbet, vagy többet is nyugodtan, nagyon elszaporodott a csúnya, trágár beszéd, minden szinten a társadalomban, nem csak a fiatalok, hanem lassan már a gyerekek életében is, az iskolában megjelenik a csúnya trágár beszéd. Beszólások, röhögések, piszkálódások napirenden vannak mindenhol, a munkahelyen, az utcákon, az iskolákban és otthon a családban. A szív bőségéből szól a száj. Nagyon oktalan dicsekedés az, amikor valaki azt mondja, hogy kérem, nekem ami a szívemen, az a számom. Hát milyen butaság ez? Mindent, ami az embernek eszébe jut, azt elmondja, és az őszintességgel betakarja, hogy én olyan őszinte vagyok, én mindig mindent megmondok neked. Hát olyan őszintén a földbe tudtalak döngölni. Hol volt a szeretet? A Jakab levele figyelmeztet, hogy nem tudjátok, hogy egy kevés tűz nagy erdőt is felgyújt. A nyelv is tűz a gonoszságnak összessége. És most nem fogom mindegyiket idézni, hogy hogyan fejeződik be ez a mondata. Csak tudjuk, hogy a nyelv is egy kicsiny tűz, de a gonoszságnak összessége. És ezzel tulajdonképpen az ember az egész életének a folyását lángra tudja gyújtani. A gehennából kapja az erőt hozzá. És a pusztulását, saját és mások életének a pusztulását a munkája. Jézus mit mondott? Mi fertőzteti meg az embert? Az, ami bemegy a száján? Nem. Ami a szájból kijön, az fertőzteti meg az embert. És felsorolhatnánk a Máté 15. fejezetéből, hogy mi az, ami megfertőzteti az embert. Talán érdemes lenne. Mi az, ami beszennyezi az embert? Máté 15:18-tól. Amik pedig a szájból jönnek ki, a szívből származnak, és azok fertőztetik meg az embert. Mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, a gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamis tanúbizonyságok, káromlások. Ezek fertőztetik meg az embert. Eddig olvasom. Pál apostol is figyelmeztet az efezusi levélben, hogy semmi bomlasztó beszéd a ti szájatokból ki ne származzék, hanem csak az, ami áldásos és hasznos a hallgatóknak. Kedves testvéreim, mi határozzuk el, hogy soha semmilyen körülmények között nem állunk be a gúnyolódók, szitkozódók, trágárbeszédűek táborába. Mi Krisztus mellett döntöttünk. Mi Krisztuséi akarunk lenni. Mi adjuk a szívünket és a nyelvünket Krisztusnak, és fékezzük meg a nyelvünket, gyakoroljunk nyelvböjtöt. Kicsit többet hallgassunk, mint amennyit beszélünk olykor. Krisztus számára a legnagyobb lelki terhet ezeknek az embereknek a megvetése és gyalázkodása okozta. Nem csak a megostorozása és a keresztre feszítése, hanem az a gúnyolódó sokaság és az, amit elmondtak és amivel gyalázták őt. Ezért, ha valakit bántanak ártatlanul, akkor szeriden, de határozottan pártoljuk meg, vagy ha nincs erre lehetőség, akkor legalább imádkozzunk, érte? És imádkozzunk azért magunkban, aki így viselkedik. Uram, bocsáss meg neki, mert nem tudja, hogy mit beszél. Magunkban, fohászkodjunk fel. Na, melyik a harmadik csoport? Az egy kicsi csoport, egy kisebb csoport a harmadik, azoknak a csoportja, akik ott állnak a kereszt alatt. Jézusnak az édesanyja, János apostol, még némely asszony, távolabb pedig azok az asszonyok, akik Jézust követték Galileától Judeáig, ott vannak, és hát megrendült szívvel, összezavarodottan, összetörve, ott vannak a kereszt alatt, nem nagyon tudják, hogy mi történik, nem is nagyon értik, fájlalják, de azért ugye érzékeljük azt, hogy ez a néhány ember, aki ott Jézussal együtt érez, ez a magatartás nagyon szép és jó, de igen kevés ahhoz, hogy az üdvösség szempontjából gyümölcsöző legyen. Szükséges, nagyon jó, hogy ott van az a néhány ember, de kevés ahhoz, hogy az üdvösség szempontjából gyümölcsöző legyen. A zavarodottságukban és fájdalmukban sem a tanítványok, sem Jézus édesanyja nem tudta felfogni a történtek értelmét és jelentőségét. Beteljesedett az írás, megverték a pásztort és szétszélettek a juhok. Maguk a tanítványok kiábrándultan távoztak. Hát nem ezt olvassuk, hogy az emmauszi tanítványok elhagyták Jeruzsálemet? Kiábrándultak. És Jézus melléjük szegődött a föltámadt Jézus. És beszélgetett velük. Jézus édesanyja bizonyára átélte mindazt, amit Simeon megjövendőlt neki, amikor a kis Jézust bemutatta a templomban, az ölében, hogy bizony a te lelkedet is tőr járja át. És a te fiad jel lesz, akinek sokan ellene mondanak. Jézus ezért jól tudta, hogy a feltámadása után meg kell erősítse a tanítványait. Az ószövetségi írásokból elmagyarázza nekik, hogy nem ezeket kellett elszenvedni a Messiásnak, hogy bemehessen az ő dicsőségébe. Megígérte tanítványainak a szent lelket, az igazságnak a lelkét, aki elvezeti őket minden igazságra. És eszükbe juttatja mindazt, amit Jézus mondott nekik. Jézus hitte és tudta, hogy az ő megváltói áldozatának bizony lesznek jó gyümölcsei. Erről Ézsaiás könyve 53. fejezetében egy messiási profécia szól, hogy az Úr Jézus hitte, hogy bizony lesznek jó gyümölcsei az ő megváltói áldozatának. És az Úr akarta őt megrontani betegség által, noha önlelkét áldozatul adta, magot lát, látja az utódokat. Magot lát, és napjait meghosszabbítja, tehát föl fog támadni. És az Úr akarata az ő keze által jó szerencsés lesz. Mert a lelke szenvedése folytán látni fog, és megelégszik. Lelke szenvedése folytán látni fog, és megelégszik. Tehát Jézus hitte és tudta, hogy az ő áldozatának meg lesznek a gyümölcsei. Abból ott a kereszt alatt, abból a néhány emberből, aki ott volt, ebből nem lehetett volna ezt látni. Sokszor, ha körülnézünk, és keressük az igazi hívőket, vagy még ha saját magunkra tekintünk is, hát a nagyon kevés. Ugye? Nagyon kevés. De Jézus hittel tekintett a saját áldozatára, hogy az Atya azt el fogja fogadni. A negyedik csoportja az embereknek, na vajon honnan került ki? Hát kedves testvéreim, az előző három csoportból került ki. Később. Akik végül is lélekben tekintenek fel Krisztusra, a megfeszítetre. Ezekből a három csoportból elsősorban tőlük kerül ki. Nézzük meg. Hát azért a katonák közül is kikerült valaki, ott van a százados. Nem azt mondta, hogy ez az ember igaz volt? Vagy ez az ember Isten fia volt? Bizony Isten fia volt? Tehát attól függ, hogy melyik evangéliumi változatot nézzük. Tehát így érdemes sorba venni mindegyik csoportot, mivel a bűn mindenkire átment, és mindenki vétkezett, ezért értelemszerűen mindenki megváltásra szorul. Ezért Krisztus mindenkiért meghalt. Mégis arányaiban kevesebb azon emberek csoportja, vagy sokasága a világ sok emberéhez képest, akik lélekben is felnéznek a megfeszített Krisztusra. Mit kell eredményezzen, testvéreim? Az, hogy lélekben föltekintenek a megváltóra, Krisztusra. Mit eredményez? Kinek a lelkében? Szembesül az Isten szeretetével, szembesülünk az Isten szeretetével, hogy ő az egyszülött fiát adta, hogy aki hisz benne, el ne vesze, hanem örök élete legyen. Szembesülünk a saját bűneinkkel, mert Jézus a mi bűneinket vitte fel a testében a keresztfára, hogy az érte járó büntetést elszenvedje, és hogy minket megváltson. Szembesülünk saját magunkkal. Felismerjük azt, hogy mennyire kegyelemre szorulunk, és hogy mennyire szükségünk van az Isten megváltó hatalmára. És így ez elvezet egy bűnfelismerésre, bűnbánatra, őszinte, szívből jövő bűnbánatra, és Isten iránti viszont szeretetet ébreszt. A Zakariás 12:10-et ismét felolvasom. Dávid házára és Jeruzsálem lakósaira pedig kiöntöm az irgalomnak és könyörgésnek a lelkét, és rám tekintenek, akit átszegeztek, és siratják őt, amint siratják az egyetlen fiút, és keseregnek utána, mint keseregnek az elsőszülött után. Miért sírnak? Siratják őt, illetve sírnak miatta, mert szembesülnek önmagukkal, valamelyest megértik, és megtapasztalják az Isten irántuk való szeretetét, és ez egy belső megtisztítást indít el az életükben. Ehhez azonban szükség van még valamire, testvéreim. Saját erőnkből nem elég az, hogy hát én belátásra jutottam. Mit mond az ige? Kiöntöm rájuk az irgalomnak és az imádságnak a lelkét. Kiöntöm rájuk az irgalomnak és az imádságnak a lelkét. És ennek következtében, hogy néznek majd a megfeszített Krisztusra? És hogy siratják őt? Mint az elsőszülöttnek az elvesztése, vagy az egyetlen fiúnak az elvesztése, minden a családnak. Ugye? Tehát egy mély bűnbánatra fog elvezetni minket a Szentlélek, hogyha mi ezzel együttműködünk. Az Isten népének el kellene távolítani, és el kell távolítani minden akadályt az útból, hogy a Szentlélek, a korai eső, először a korai eső, ott tudjon a szívünkben lenni. A korai eső a Szent Lelket ábrázolja, jelképezi, hogy a kései esőre is alkalmassá váljunk. Akinek most a Szentlélek nem lakik a szívébe, vagy hosszabb ideig nem, az hiába várja a kései esőt, mert arra nem fog kiáradni. Aki most a bűnnel együtt közösséget vállal, hogyan tudna a Szentlélek, hogyan tudná azt megszentelni? Zakariás könyve azt írja, hogy sírni fognak a hívők nemzetségei, családjai külön-külön, és a feleségeik is külön-külön. Milyen érdekes, nem elég a családfői, hogy a családfő elrendezi a család dolgát. A feleségeik is külön-külön. Sírni fognak. Itt olvassuk el Zakariás könyvének a 12. fejezetéből ezeket a verseket. Tehát miközben az Isten egész hívő népét érinti a Szentlélek, és a bűnbánatot, bűnvallomást ébreszt a lelkekben, és Krisztus felé fordulást mindenki esetében, ez egyénileg kell megtörténje. Közösségben is, de mindenkinek egyénileg kell odaszállnia magát. Mindenkinek egyénileg kell megvallani a bűneit Isten színe előtt. A Krisztus hívő körében is csak azoknak egyharmadáról beszél a Zakariás könyve, hogy két rész ki fog vágattatni, de a harmadik rész megmarad. Azok, akik Isten lelkének érintése révén siratni tudják bűneiket, illetve bánkódnak, hogy azokat vala is elkövették. Minél személyesebb, mélyebb a bánat és a jó elhatározás, hogy soha többet arra az útra nem lépek, hogy nem jön az ki az én számból soha többet, ami Krisztus halálát okozta, annál inkább fog a lelkünknek megtisztulást eredményezni. Minél komolyabb az elhatározás. Mint amikor egy családban siratják az elsőszülött elvesztését, vagy az egyetlen fiúnak az elvesztését, ami kimondhatatlan fájdalommal jár a szülő számára, a Szentlélek által igazi mély bűnbánatra és Isten iránti szeretetre jutnak. Konkrétan a Szentlélek indítására, az Isten igének engedelmeskedve elkezdenek a hívők imádkozni. És amikor elkezdünk imádkozni, Isten igének engedelmeskedve, a Szentlélek indítására, akkor a Szentlélek bekapcsolódik ebbe az imába. És amikor a Szentlélek bekapcsolódik ebbe az imába, akkor a szívünk elkezd tisztulni. Imádság közben. Imádság közben valami történik. Összekapcsol minket a Szentlélek a Krisztussal és az Atyával. És eszünkbe juttatja mindazt, ami ott van a szívünkben akadályként, és azokat megvalljuk neki. Eltávolítjuk az akadályokat. Imádság közben ezek az akadályok lemennek rólunk, és nagy békességre jutunk, testvéreim. Közösségre jutunk. Öröm lesz a szívünkben. Békesség lesz a szívünkben. Mert a Szentlélek gyümölcse szeretet, öröm, békesség. És testvéreim, itt azt mondja, hogy siratják. Vajon a könnyeknek itt nincs szerepe? Itt az érzelmeket teljesen ki kell zárni? Csak értelemmel beláttam? Kedves testvérem, hát ha igazán szeretünk valakit, akkor még sírunk is érte. Egy anya sír a gyermekéért, hogyha nem jó útra téved. A bűnbánat és a hála könnyei hullanak a szeméből. Mit mondott az Úr Jézus annak a bűnös asszonynak, aki a lábát könnyeivel öntözte és a hajával megtörölte? Sok bűne bocsánatot nyert, mert nagyon szeretett. Kedves testvéreim, volt szerepe annak, hogy ott síratta a bűnös asszony, vagy Mária Magdolna, most mindegy, hogy minek nevezzük. Volt szerepe annak, hogy az ő lelke megtisztuljon? Hát amikor ott sírt, amikor bánta a bűnét és a bűneit, és nem érdekelte, hogy mit mondanak róla, akkor kifejezte azt, hogy Jézus neki a mindene. Igen, Jézus a mindene. És a Szentlélek ezt fogja kimunkálni a szívünkben, hogy Jézus legyen a mindenünk. És a bűnt megutáljuk, és attól elforduljunk. Kedves testvéreim, és akkor a Szentlélek új szívet fog adni. A régi helyet. Mert a régi az közömbös, a régi az megengedi azt, hogy a testvérnek beszóljon, vagy megszólja őt, vagy kiplegykálja. Ez az új szív. De az új szív, az nem. Az új szív összeforrott Krisztussal, a Szentlélek által és az Atyával. Van erre ígéret. Ezekiel könyve 36. fejezetében két rész is van, de csak az egyiket olvasom fel. 26. verstől 27-ig. És adok néktek új szívet, és új lelket adok belétek. És elveszem a kő szívet testetekből, és adok nektek új szívet. És az én lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolataimban járjatok, és az én törvényeimet megőrizzétek és betöltsétek. Íme, ószövetségi kijelentés. Szentlélek nélkül, Szentlélek bennünk lakozása nélkül, Isten parancsolatait soha meg nem tudjuk tartani. Itt van. Még egyszer elolvasom. És adok nektek új szívet és új lelket adok belétek, és elveszem a kőszívet testetekből, és adok néktek új szívet. Isten ezt a változást végbe viszi a szívünkben. És az én lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolataimban járjatok, és az én törvényeimet megőrizzétek és betöltsétek. Másképp Isten parancsolatait nem lehet megtartani. Csak így, testvéreim. És az Isten azt akarja, hogy az Isten törvénye a szívünkbe kerüljön. A Szentlélek által. Ezért van szükség. Ezért van szükség arra, hogy szomjuhozzuk és kérjük a Szent Lelket. Testvéreim, egy lehetőség a jövő hét, a bőjt és imanap. Lehetőség arra, hogy pénteken odaszálljuk magunkat a bőjtre és az imádságra. Hogy kiöntsük a szívünket az Úr előtt. És engedjük, hogy megtisztítsa azt. És beköltözzön oda. Miért? Azért, hogy a mi számunkra is kútfő fakadjon, forrás fakadjon. Dávid házának és Jeruzsálem lakósainak bűne és tisztátalansága ellen. Azért, hogy lemossa az a kútfő, az a forrás, ami bűneinket és tisztátalanságunkat. Hát Jézus beszélt erről. Aki bennem hisz, annak a szívéből az örök élet forrása fog felfakadni. Beszélt erről az Úr Jézus. Megígérte, és meg is cselekszi. A Szentlélek pedig azonnal életet ad, örömet ad, vigasztalást nyújt, békességet ad, amit megvallottuk és megbántuk a bűneinket. És még hozzáteszem azt is, hogy a bűn okozta sebeket is begyógyítja. Mert erre is szükség van, mert ott marad valami, ami akadályoz állandóan, de Krisztus ezt is be tudja gyógyítani. Tekintsünk fel, testvéreim, mi is lélekben, a mi megváltónkra. A mi Urunk Jézus Krisztusra, akit értünk, átszegeztek. Szemléljük az Isten irántunk való szeretetét. Ragadjuk meg ezt a szeretetet. Kérjük, hogy az Úr ránk is árassza ki az irgalomnak és a könyörgésnek a lelkét. Inkább most sírjunk bűneink fölött, testvéreim, mint az ítélet napján azt nézzük, hogy a bűneink miatt elvesztünk. Inkább most sírjunk a bűneink fölött, a belső szobába, és biztos vagyok benne, hogy a mennyei Atya örömmel árassza ránk a Szent Lelkét. Ő alig várja, hogy a népére kiárassza. Alig várja, hogy a népe újra az övé legyen. És akkor én az Istenük leszek, mondja az Úr, és ők pedig az én népem lesznek. Ma az úrvacsorán erre az isteni szeretetre és Krisztus áldozatára emlékezünk. És kérjük az üdvözítőt, hogy mosson meg minket. Mert Jézus azt mondta, ha meg nem moslak, semmi közösségben nem vagy velem, nem lehetsz velem. De testvéreim, szívből kívánom, hogy gyümölcsöző legyen ez az úrvacsora vétel, ami számunkra. Amen.